Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, hálát el szívvel borulunk eléd, Urunk, és megköszönjük jóságodat, kegyelmedet és szeretetedet. Különösképpen ezekben a napokban, karácsonykor. Karácsonykor, mert a legnagyobb dolog történik a világban, az Isten testé lesz és közénk jössz. Különösképpen akkor, amikor rád nézünk, és különösképpen azért, mert sokszor ilyenkor jutnak eszünkbe legnehezebb dolgaink, legnehezebb terheink. Mégis szeretnénk megköszönni neked sok mindent, és kérni tégedet, hogy szenteld meg azt az ünnepet, szenteld meg ennek az ünnepnek ezt a második, talán befejező napját. Szenteld meg jelenléteddel, szüles meg bennünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Egy pillanat.
Borzasztóan zavarkozunk.
Próbálkoztunk vele, hogy valamikor jobban, valamikor kevésbé. Most kevésbé. Jó, így már könnyebben tudunk figyelni az ígére. Máté evangéliumának második fejezetéből. Máté 2. első 20 versét olvasom. Hallgassuk. Amikor Jézus megszületett a judai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a népet, valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit és megöletett Betlehemben és annak az egész környékén minden két esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált: hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás, Ráhel silatta a gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amen. Kedves testvérek, a karácsonyi történet Máté szerint, pontosabban ennek is a második fele, vagyis a Jézus gyermekségének a küszöbe és a vége tulajdonképpen. Ha még tovább olvastam volna egészen a 24. versig, akkor olvassuk azt is, hogy Jézus visszatér Názáretbe, és itt is beteljesedik a profécia, de azt mondja, hogy Názáretinek fogják nevezni a Mesiást. A bölcsek érkezése, hát ez egy olyan történet, amit nagyon sokan tudunk, ismerünk. Bölcsek, görögök mágusoknak hívták őket, illetve hát a görög szövegben, az evangéliumban az van, hogy mágoly, mágus, vagyis olyan különlegesen nagy tudással rendelkező ember, tartották a keletiek, aki a tudását sokféle dolgok megjósolására is fel tudja használni, többek között akár a csillagok állásából, vagy bármilyen más formában, szinte misztikusan, vagyis hát eléggé komoly misztikához hasonlóan meg tudják mondani, hogy mi fog történni. Ebben van természet fölötti dolog is, egy-egy csillagállásból természet fölötti módon megjósolni bizonyos eseményeket, meg van természetes dolog is, hiszen ha valaki ismeri a csillagjárását, akkor tudja, hogy mikor van napfogyatkozás, mikor van holdfogyatkozás, és ebben semmi vágia, vagy semmi természet fölötti dolog nincsen. Jézus megszületik, ugye a Lukács evangéliuma arról számol be, ezt a kettőt szoktuk egymás mellé tenni, mert Máté és Lukács beszél az eseményekről, a Mária szülésének a körülményeiről és az események akkori történéséről. Ugye Lukács a hitelesség szempontjából közelít, azért írtam le mindezt, mondja Lukács evangélium az elején, hogy pontosan után jártam mindennek, kedves Teofiliuszom, hogy hitelesen tudjak neked ezekről a dolgokról beszámolni. Máté az egész mondani valóját mindig a proféták, az ősi izraelita profétáknak a jövendőléséhez igazítja, és annak fényében mutatja Jézus történetének, gyermekkorának is a történetét, tehát, hogy beteljesedjen a profécia, hogy Betlehembe született, ugye a Mikeási profécia, aztán itt, amikor Egyiptomba menekül, akkor egy Hóseás 11.1-et idéz: Egyiptomból hívtam el fiamat. Ez egy kicsit összefüggőbb teológia, mindjárt ezt is elmondom, mit jelent. De mindig az Ószövetségre utal, és aztán, amikor Názáretről van szó, akkor is egy proféciát, ítél is az Ézsaiás 11.1-re próbál, egy 11-re mutat, próbál rámutatni, hogy azt vegyék észre a zsidók, tehát Máté zsidóknak ír elsősorban. Na most, Karácsony van, és hát most már a karácsonynak elősen a második fele, vagyis hát így a vége van, és igazából elgondolkodni azon, hogy mit fogunk karácsonykor csinálni, vagy hogy milyen legyen a karácsonyunk, azt most már nem szoktuk. Most, amikor itt vagyunk, karácsony másodnapjának végén, akkor azon szoktunk elgondolkodni, hogy milyen volt a karácsonyunk, és milyen lesz a karácsony utáni idő, mert most már ebbe fogunk belelépni. Van egy dal, hogy amikor egy modern dal, pontosan nem tudom, hogy ki énekel, többen is énekelték, férfi és női hang is énekelte, hogy milyen kár, hogy egész évben nem lehet ilyen a világ. Ha elmúlik karácsony, a csillagszóró fényét őriz meg nekünk, a szeretet lángja tovább égjen bennünk, hol vigyük tovább a szeretet lángját. Ebben a apróságban csak azt akarom kifejezni, amit mindannyian szerintem érzünk, hogy karácsonyban egy olyan pillanatban áll meg a világ, legalábbis a világnak a nagy része, amikor próbálják elfelejteni a nehézségeket, próbálják elfelejteni a bajt, a gondot, és próbálnak mindentől eltekintve szeretet érzést táplálni a másik ember iránt. A másik oldala is igaz ennek, ugye, az, hogy sajnos karácsonykor a legmagányosabbak az emberek, mármint hogyha egész évben sikerül egy picit elfeledkezni arról, hogy valami baj történt, meghalt valaki, aki most nagyon hiányzik, mert egész életemben eddig mindig együtt karácsonyoztunk, de most éppen nincs velem. Vagy ilyenkor, ha valaki messze dolgozik, nem otthon tölti a karácsonyt, akkor a legrosszabb időszak tud lenni a karácsony. És bizony van, aki utálja a karácsonyt, én egy fórumra mentem föl, tehát egy karácsonyi film után akartam utána nézni, hogy mi lesz, mikor tudom megnézni, illetve hogy tudom megnézni, és ott volt egy fórumnyitás, egy téma, interneten ugye most már ott beszélgettek az emberek, kíváncsi voltam, hogy miről beszélgetnek, és az volt a téma, hogy ki mennyire utálja a karácsony, és nagyon sokan írták azt, hogy igenis ők utálják. Persze nyilván úgy szólal meg ebben a fórumban valaki, hogy érintve érzi magát, de rengetegen érezték érintve magukat. Sokan csak azért, mert túl nagy hűhót csapunk, mondják így, nem kellene ezt ennyire ronyrázó módon csinálni. Nem értik, mire való a felhajtással, a betlehemessel, a karácsonyfával, aztán a csomagokkal, az ajándékvásárlásokkal. Sokan a saját lustaságok filozófiáját fogalmazzák meg, hogy hát minek, miért ilyenkor ajándékozunk, nem lehet-e egész évben ajándékozni, nem lehetne egész évben szeretni, és akkor miért pont egy ünnepre koncentráljuk ezt, és akkor egész évben meg tahók, nem akarom a szleng szövegeket most idézni, amiket olvasott az ember. Egész évben rossz indulatúak vagyunk, egész évben elfeledkezünk a szeretetről, és most meg azok is, akik egész évben bántották a másikat, most próbálják ajándékokkal kiengesztelni, vagy meg valahogy egy picit megváltoztatni ezt az érzést a másik irányába. Szóval tudom, hogy a karácsonynak van egy ilyen másik oldala is, de amikor már ilyenkor túl vagyunk rajta, akkor mi most magunkban nyugodtan elgondolkozhatunk azon, hogy milyen is volt az elmúlt két nap, szenteste, 24-e, 25-e, most 26-a este van. Milyen volt? Nemrég beszélgettem egy barátommal, aki nincs is olyan régóta, egy olyan családba került bele, ahol másképp ünneplik a karácsonyt, mint ő ünnepelte, vagy az ő családjuk ünnepelte eddig. Elmondta nekem ez a fiatal ember, hogy eddig ők úgy ünnepelt, úgy kezdődött a beszélgetés, hogy azt mondta, hogy milyen jó is ez a mostani karácsony, mondja ő. És kérdeztem, hogy miért. És akkor elmondta azt, hogy ugye először van olyan karácsonya, hogy a karácsonyfánál énekelnek például. Énekeltek karácsonyi énekeket, és utána adták oda a karácsonyi ajándékot a másik embernek. De előtte templomban voltak. Tehát szenteste előtt elmentek templomba, és utána énekeltek, utána felbontották az ajándékokat, és utána ment ugye a maga útján az este. 25-én megint templomba voltak délelőtt, és aztán ment a családi ebéd is, stb. Mondom, és eddig milyen volt? És mondta, hogy hát végül is annyiban különbözött az eddigi karácsony, hogy nem énekeltünk karácsonyi énekeket, csak hogy odaadtuk egymásnak a karácsonyi ajándékot, és nem voltunk templomba. Akkor a család találkozott, de hát úgy nem mindig volt kellemes. És a barátokkal is sokszor arról szólt a dolog, hogy akkor most végre szabadság van, és akkor buli van, és akkor volt egy-egy esti buli, erezd el a hajam. De hát annak nem olyan volt semmi értelme. Most ez egészen más. Neki ez a karácsony más volt, mert valami olyan került az életébe bele, ami eddig nem volt benne. Belekerült a karácsonynak a tulajdonképpen értelme. A Jézus Krisztus megszületése. Érdekes, ahogy nagyon vigyáznak, főleg a multinacionális cégek, de nagyobb cégek, arra, hogy amikor valakit felköszöntenek, vagy valakinek küldenek üdvözlő lapot, akkor nehogy megsértsék véletlenül egymásnak az értékrendjét, nem azt mondják, hogy kellemes karácsonyt, hanem azt mondják, hogy kellemes ünnepeket kívánunk egymásnak. Mert ünnepnek ünnep mindenkinek, de még karácsonynak is karácsony, de már az Isten, ha benne van, az úgy furcsa, furi. Elmondta az ismerősöm azt is, hogy az ő baráti köre az ugye nem a templomba járó baráti köréhez tartozik, és teljesen hülyének nézik őt, hogy ő templomba jár. Tehát mostanában templomba jár, mert bekerült egy olyan családba, aki ezt magának fontosnak tartja, és semmi kivetnivalót nem talált benne, sőt, egy kicsit jól is érzi magát. Úgy érzi, mintha ez eddig hiányzott volna az életéből, nem lett jobb az élete, vagy nem lett, és ezután Superman, csak valahol többet lát, többet élt az életből. De a többiek viszont, akik, és nem tudja elmagyarázni, hogy miért, nyilván neki is még sokat kell tanulnia az Istentől, meg egyáltalán még lelkésznek is nagyon nehéz ez a dolog, hogy átadja másoknak azt, amit kapott az Istentől. De mondja, hogy a többieknek nem annyira egyértelmű. Kicsit olyan zúzósnak, olyan flúgosnak, nem akarom mondani a komolyabb szót, hogy milyennek találják őt, mióta ő is felvette, úgymond ezt a szokást, amire egyébként semmi szükség. De mégis azt mondja, hogy például ez az ünnep sokkal, de sokkal tartalmasabb volt. Nem érti talán még, hogy miért. Nem érti azt, hogy ennek mi az oka, de mégis az volt, maga az érzés az volt, a karácsony maga az volt. A bölcsek érkezése az nem közvetlenül a Jézus születés napján történik. Ezt jó, hogyha egy picit tudjuk, mert Biblia tudósok vagy kötekedők, akik nem hinni akarnak csak valamit kiforgatni, azok talán ellentétbe állíthatják a Bibliát egymással, hiszen például itt azt írja, hogy házba mentek be, és nem jászolba fekvő Jézus találtak ott a Betlehemben a bölcsek. Na most ebből is fakad az, hogy azért próbálják páran meghatározni, hogy mikor született Jézus a csillagok bolygók együttállásának az időpontjára, Jupiter és Vénusz együttállásának fényes csillagát próbálják megjósolni, hogy egy-két évet tévednek. Vagy azt mondják, hogy nem biztos, de így plusz-minusz 3 év. Mert itt a bölcsek is, akik nagyon messziről jönnek, tehát valahol kelet, ugye napkeletre céloz, ez lehet Babilon is, vagy lehet még messzebb is, akár egész India. A lényeg az, hogy valahonnan, amikor ők meglátják a csillagot, elindulnak, és időbe telik, mire odaérnek, de nem is biztos, hogy a csillag pont ugyanakkor jelenik meg, mint amikor Jézus megszületik, de ha ugyanakkor is jelenik meg, a bölcsek érkezése az nem a születés pillanatában történik. Nem is a születésnek az egy-két hónapjában, hanem a születés egy-két évében. Ugye Heródes, amikor a betlehemi gyermekeket lemészároltatja, akkor 2 éves korig minden gyermeket megöl. Ez azt jelenti, hogy a bölcsekkel folytatott beszélgetés és az udvari tudósok beszámolói alapján úgy gondolja, hogy hát ez a plusz-minusz 2 év, ez úgy belefér, és akkor már minden rendben lesz, ha mindenkit megölünk. Neki milyen volt a karácsonya? Érdekes. Érdekes, ha ebben a történetben Heródest veszük magunk elé, akkor Heródes az, aki annak a népnek a királya, aki várja a messiást. Aki a Biblia, tehát a zsidó nép királya, Heródes, aki származásilag ugyan nem zsidó, de tisztában van azzal, hogy ez a nép honnan ered, mit hisz. És valamilyen módon ő is hisz, mert különben nem lehetne a királyuk, hiszen ott azért a felső papság nem köt akárkivel ám szövetséget, vagy nem enged akárkit királynak. Heródest is bár római talpgyalónak tartják, de mégis úgy ítélik meg, hogy eléggé zsidó, van zsidó a családjában egyébként, nem edomita csak, számolásilag edomita, de van zsidó a családjában, ezért hát hisz is, hát az Istent úgy tiszteletben tartja, templomot épít, jó nagy templomot épít, tulajdonképpen az ő általa épített templom udvarában tanít Jézus, ott borogatja föl az árusoknak a sátrait. Tehát Heródes, mondhatjuk azt, hogy vallásos ember, tisztában van a Bibliával. Ha mivel nincs tisztában, mivel nem teológus, azt megkérdezi, azért tartja az udvari tudósokat, és elgondolkozunk azon, hogy amikor ő meghallja a hírt, mert a bölcsek Jeruzsálembe mennek, hogy neki milyen karácsonya lesz. Mit várnánk egy vallásos embertől? Vagy egy Bibliát ismerő, hogy az Istent, az Isten népének a királya, azért csak félnie kéne az Isten félő embertől, ha ilyet hall a prófétáktól? Azt várnánk, hogy odafigyel rá, és hisz benne. És így történik, odafigyel rá, és hisz benne, csak egy kicsit más oldalról. Ő nem úgy akarja ezt a megváltót, tehát ő nem akarja a megváltót. Számára ez egy információ, ami a hatalmának a megerősítésére, vagy meggyengülésére felhasználható. Egy információ. Erről eszembe jut egyébként mindig a piackutatás. Karácsonyt megelőző bronz, ezüst, arany vasárnapok, és akkor ilyen felméréseket hallhattunk a televízióban, meg olvashattunk az újságokban, hogy most milyen cikkek, iparcikkek, vagy milyen jellegű termékek árusítása, forgalma a nagyobb a múltkori karácsonyhoz képest. Tehát most például a tabletek 200%-kal megugrottak. Tehát 200%-kal több tabletet és okostelefont adtak el. Az okostelefonok azt hiszem ebből 167%-nyi. ez az ajándék. És akkor így erre figyelnek a piac. Ez egy információ számukra, hogy a karácsonyhoz hogyan közeledjenek. Hogyha a bizonyos üzlet az jó forgalmat szeretne, akkor a termék palettát ahhoz igazítja, amit a vásárlók szeretnének vásárolni. Vagy idegenforgalmi szempontból ugye, hogy hol töltik a karácsonyt legszívesebben az emberek, hát örülnek, ha nem a munkahelyen, kikapcsolódnak és el tudnak menni valahová, akkor milyen helyek azok, és hogy milyen helyeknek a forgalma nő meg karácsonykor, ez is egy információ, ami fellendítheti, vagy mellékvágányra, vagy alább viheti a forgalmat egy-egy üzletben, vagy egy-egy helyen, ahol foglalkoznak turizmussal. Információ. Legtöbb embernek szintén információ, ha nem is piackutatással vagy idegenforgalommal foglalkoznak. Milyen információ? Karácsony van, jönnek a családtagok, vagy mi megyünk. Vagy szabadság van, szabadságra mehetünk, nem kell dolgozni. Mármint nem mindenkinek, valakinek ilyenkor is dolgozni kell, a lelkésznek és a kántornak is dolgozni kell ilyenkor, de ez nagyon jó dolog, tehát ez a legjobb dolog munka a világon. Nem azért mondom, de van olyan, akinek ilyenkor is dolgozni kell. Ez is információ, és így készül a karácsonyra. És hogyha így ebben az információban, amit kapunk a karácsonyról, megnézzük magunkat, akkor lemérhetjük azt, hogy mi hogy vagyunk. Bölcsekként, Heródesként, Jézus Krisztus előtt. Mint mondtam, az információn túl érzések is vannak az ember életében a karácsonnyal kapcsolatban. Ezek is lehetnek negatívak is. Nem csak pozitív, nem csak örülhet az ember annak, hogy jön a család és találkozunk a családdal, hanem kicsit nyüglődhet is, hogy már megint főznöm kell, már megint sütnöm kell, már megint el kell viselnem az anyósomat, a testvéremet, az unokatestvéremet, a férjemet, feleségemet, vagy éppen pont az a baj, hogy azt vesszük észre, hogy nincs ilyenkor együtt a család, és nagyon sok korábbi karácsonyt teszünk be, aminek a szépsége pont azért fáj, mert akár a mostani karácsony már nem olyan, vagy ezt már nem tudjuk visszahozni. Ha így is érzünk, akkor tudnunk kell azt, hogy bizony Jézus Krisztus ezeket az érzéseket pontosan ismerte. Amikor megszületett, az első adandó szituáció az a be nem fogadás érzés, ugye ez Lukácsban van, nincs hely, az állatok között a jászolban. Aztán ez a történet arról szól, hogy az a király, a népének a királya, az nem megvédeni akarja őt, mint ahogy az államnak a feladata nálunk most, hogy megvédje az embereket, hanem meg akarja ölni, és menekülnie kell. És ott van az élet féltés, talán a halál közeli élmény József és családja, és annak a pici kis gyermeknek az életében, aki talán 1-2 éves lehetett. Ismeri azokat az érzéseket, amelyekben sokszor mi közelítünk a karácsonyhoz. Hogyha nyitott szívvel közelítünk. Azokat az embereket pedig, akik zárt szívvel közelítenek, mint amilyennel Heródes, aki pontosan tudta, de nem fogadta be az információt, azokat pedig hívja, várja, hogy nyitott szívvel közeledjenek. Egyiptomból hoztam ki fiamat, mondtam, hogy ezt még megemlítem. Azért a végére hagytam, mert tulajdonképpen ez nem konkrétan Jézusra vonatkozó profécia. Tehát amikor ezt mondja Hóseás, akkor Izraelre gondol. Arra gondol, hogy a népet Isten Egyiptomból hozta ki. Egyiptom az a fogság. Izrael Egyiptomban fogságban van, és Isten kihozza a fogságból a népét. És arra utal Máté, hogy Jézusnak még ebben is azonossá kellett válnia az Isten népével. Tehát Jézus életében mindennek be kellett teljesednie, minden érzésnek, minden szituációnak, minden helyzetnek meg kellett, hogy jelenjen, ami az Isten népére vonatkozik. Ha ők nekik Egyiptomba kellett menekülni, mert oda menekült József és családja, akkor Jézusnak is el kellett menekülni Egyiptomba. És Egyiptomból Isten visszahívta. Tudjuk a háttér történetet, hagyományozók hagyták ránk, körtörténészek, hogy Heródes kiállt egyszer és beszélt, és annyira jól beszélt, annyira jól prédikált, de nem prédikációt, hanem ilyen beszéd, buzdító beszéd, hogy azt mondták, hogy jaj, milyen szépen beszél Heródes, ez biztos már-már olyan isteni, Istentől nyert tulajdonsága neki ez, isteni tulajdonsága, hogy ilyen jól beszél, és ezt ő olyan büszkén el is fogadta ezt a dicséretet, és ezután meg is halt. Szinte azonnal rögtön, egy-két napon belül. Így büntette meg Isten ezt, hagyományozták ránk a körtörténészek, és akkor szólt Isten Józsefnek és családjának, hogy jöjjenek vissza. Ez körülbelül 5 éves korában történt Jézusnak, tehát olyan 2-3 évet lehetett Egyiptomban, ahonnan megszabadította és visszahívta az ígéret földjére, Názáretbe. Milyen volt a karácsonyunk? És milyen lesz a karácsony utáni időszakunk? Ez jobbára tulajdonképpen rajtunk múlik. Talán azt mondanátok, hogy nem. Azt mondanátok, hogy ti nem tudtok a környezetetek és a körülményeteken uralkodni és változtatni. Hiszen azt nem ti határozzátok meg, hogy milyen a család például. Milyen a gyerek, milyen az apa, az anya, a férj, a feleség, milyenek az unokatestvérek vagy a testvérek, azt ti nem tudjátok megváltoztatni. Mondanátok, ezért ti nem tudjátok meghatározni azt, hogy milyen legyen a karácsony, milyen volt a karácsony, azt tudjátok, de hogy milyen legyen a karácsony utáni időszak. Én mégis azt mondom nektek, hogy ez jobbára rajtatok múlik. Ha a körülményeket nézzük kívülről itt felsorolva, akkor azt mondanánk, hogy Jézus egyáltalán nem volt egy boldog ember. A gyermekkorát tekintve. József sem, hiszen Józsefnek már az elején ciki volt, el kellett vennie a Máriát, aki ki tudja, hogy kitől terhes, aztán pedig mennie kellett Betlehembe, aztán az asszony megszült az istállóba, ez nem volt annyira túl jó, aztán jöttek pásztorok, meg bölcsek, ez mondjuk felemelő lehetett, de aztán megint menekülnie kellett, de érdekes, hogy József hallja, amit mond az Isten, és úgy cselekszik, és nem olvassuk róla, hogy elégedetlen ember lett volna. Egyszerűen teszi a dolgát, és közben történik a világtörténelem legnagyobb dolga, ami a legnagyobb eseménye. Ő a nevelő apja Jézus Krisztusnak. Itt, ezen a helyen, amit felolvastunk, itt nincs mese, nem lehet azt mondani, hogy na, egy picit várjunk még, mert most még az albérletem nem telt le, vagy még a bérleti díjat ki kell fizettem, vagy már kifizettem erre a hónapra is, és még azt az egy hónapot itt lakom ebben a házban, és majd utána megyek. Felkelt és fogta a gyermeket és anyját, és elindultak, tehát másnap. Egyiptomban, ahol nem tudta, mi vár rá. És ott volt évekig, és megtartotta az Isten egészségben őket, talált munkát, nevelkedett Jézus, és visszajött Názáretbe, és folytatta az életét, amit ott hagyott Betlehembe menetelkor 5 évvel ezelőtt. És mégsem olvassuk, hogy boldogtalan lett volna, mert ahogy hozzáállt a körülményekhez, amik történtek körülötte, az volt, hogy Istenben feltétlenül bízott és hitte, hogy bármi történjék is, az a javára szolgál az ő életének. És Isten úgy tekint rá, mint hűséges fiára. Ez nagyon fontos dolog. Mert ha most sikerült szeretetben megélni a karácsonyt, és attól tartunk, hogy nem tudjuk ezt a szeretet ünnepet érzést tovább vinni, karácsony tovább, vagy az évnek a további szakaszára és az új évbe átvinni, akkor azt mondom, hogy azt a bizonyos részt nem is kell, hiszen ez ünnep. Azért ünnep, hogy kiemelkedjen a hétköznapokból, meg kell tanulni ünnepelni is. Tehát az ünnep, az ünnep. De tekinthetünk úgy a világra ünnep után is, hogy az ünnepnek a jelentése, az üzenete meghatározza a cselekedeteinket, és meghatározza azt, ahogyan fogadjuk a dolgokat, amikben élünk. Lehet, hogy rossz volt a karácsony, és örülsz, hogy elmúlik. Akkor valami olyan elé állított az Isten, ami megpróbált téged, amit azért adott, hogy a hűségedet, a hitedet és a szeretetedet, a kitartásodat és a türelmedet vizsgálja meg. Illetve megajándékozott. Megajándékozott egy csöpnyi Jézussággal. Jézusisággal. Gondolkoztam, hogy ezt hogy írjam le. Hogy fogalmazzam meg azt, amikor egy hullámhosszra kerülhetsz a megváltóval, a gyermekként megszületett megváltóval, illetve a családjával, akiket igyekeznek átverni, illetve hát a bölcseket igyekszik Heródes átverni. Gyertek vissza majd, én is meg akarom köszönteni, leróljam a tiszteletemet, közben meg hátba akarja szúrni az Istent, aki a proféták által kijelentette, hogy mi lesz. Ezen ő nem gondolkozik el, ez teljesen természetes neki. De ott van ez a család, akit érint ez a hátba szúrás, és hogyha te is sokszor úgy érzed magad, mint akit kifosztottak, vagy mint akinek nagyon nehéz a karácsonya emberek vagy események miatt, akkor te Jézusi ajándékot kaptál, vagy Jézusi ság ajándékát kaptad meg karácsonykor. És ha sikerül ezt megértened, akkor az év további része is olyan békességben és erőben telhet, amivel kapsz Istentől elég erőt, mint ahogy József, mint ahogy Mária, mint ahogy a kis Jézus családja kapott elég erőt arra, hogy 5 évig idegen földön lakjon, és csak utána térjen vissza Názáretbe, te is fogsz kapni elég erőt ahhoz. És itt még nincs is keresztről, meg húsvétről szó, mert akkor szoktunk mondani, hogy aki a keresztjeit hordozza, aki szenved, az Jézusnak a keresztjébe belkeresztelkedik bele, tehát meghal Jézussal a kereszten, még ez csak karácsony. De érezzük, itt is már ott van az életnek a lényege, az Isten szempontjából. Hidd el, az életedben rendkívül sok érték lakozik, és ezt soha nem a körülmények határozzák meg, hanem egyedül az Isten, aki a legnagyobb értéket, magát, önmagát, gyermekként, csecsemőként, ilyen nehéz körülmények közé ajándékozta a világnak. Értékeld át így az ünnepedet, és tekints ezzel a bátorító üzenettel a jövőbe. Amen. Urunk, milyen egyértelmű és egyszerű sokszor az üzenet. Megszületett a zsidó királya, a megváltó Betlehemben, mondja Mikeás próféta. És Ézsaiás sok helyen leírja, milyen lesz ő. És ezt tudják a bölcsek, tudják az udvari írástudók, farizeusok és tudósok, és tudja ezáltal Heródes is, és teljesen más a tisztán látható körülményekre a reakciójuk. És tudjuk mi is, mert az üzenet egyszerű, egyértelmű. Én megszülettem erre a világra, mondja az Úr, azért, mert szeretném, hogyha ez a világ az én képemre és hasonlatosságomra formálódna át az emberi szívekben. Ezt nem tudom másképp elmondani, mint úgy, hogy beleélem magam a te életedbe. És különösképpen karácsonykor kell, hogy megszülessen bennünk a velünk együtt érző Istennek a jelenléte. Uram, engedd meg, hogy erre az egyszerű üzenetre, erre a tényre tudjunk úgy válaszolni, ahogy tették azt a bölcsek. Nem voltak restek hosszú útra indulni, hogy meglássanak téged. Ahogy tette azt József, amikor egy pillanatnyit sem késlekedett, amikor egyértelmű volt számára az Isten szava, akkor nem a kifogásokat és a kerülőutakat kereste, hanem azonnal cselekedett. A szeretet mentő cselekedeteit tette. Nem vádolt, nem volt számára más eszköz, lázítás vagy bármi, amivel szembe helyezkedett volna Heródessel. Tette, amit tehetett, menekült. De te ott voltál vele, és te megvédted. És úgy vagyunk mi is sokszor, hogy vagy a karácsonyba menekülünk, a karácsonyon kívüli időből, vagy a karácsonyból menekülünk a karácsonyon kívüli időbe. De ha veled tesszük, Uram, akkor nem érhet bennünket baj. Mert ha veled van, velünk vagy, és mi veled tudunk lenni, akkor velünk van a szeretet, és akkor mi vagyunk az életünk urai, és a történetünk, az a te történeted lesz, legyen az bármennyire nehéz, bármennyire csillogó, vagy bármennyire egyszerű hétköznapi történet, különleges lesz, mert ott vagy velünk. Kérünk, így készíts bennünket ennek az évnek a végére, kérünk, segíts, hogy így tudjuk magunkkal vinni a szívünkben a megszületett megváltó Krisztusunkat. Jézusunkat, akinek a nevében így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.